Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Péntek van, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Péntek, június 10-e, Rasztovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója van itt a stúdióban, és azért mondtam a június 10-ét, mert ez most egy nagyon aktuális, ugye, kérdés és beszélgetés. A nagy Japán, a Big Japan.
Igen, jobban nem is készülhettünk volna, mert a mai naptól életbe lép egy új szabály, de ne siessünk ennyire előre, nézzük meg a témának a gyökerét. Ugye az a mai adásunknak a címe, és tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, hogy újra nyit Japán, kinyitja kapuit szélesebb körben a nemzetközi utazók, turisták előtt, viszont azért ne örüljünk még annyira, mert tényleg a világ legszigorúbb országaként tartjuk számon a COVID-19 járvány kitörése óta, és ezen nem is akartak, úgy néz ki, hogy nem nagyon szerettek volna változtatni, tehát az újranyitásuknak is a
ez csak egy kis kapu, nem olyan szélesre tárt kapu, azt akartam is mondani, igen, de egy óvatos nyitás, ugye tesztüzemmód, majd erről beszélsz.
Igen, induljunk onnan, hogy a világon azért nem sok olyan ország volt, aki teljesen bezárt hosszú távon. Tehát volt ugye az az időszak, az a 3-4-5-6 hónap eltolódva a világ kontinensei között, amikor teljes zár volt, akár még ugye olyan karantén is volt, hogy az embereknek otthon kellett maradnia, tehát nem, hogy utazni nem tudtak kimenni a lakásukból, de hál' Istennek ez az időszak elmúlt, de felfelüti a fejét még keleti, távol-keleti országoknál, ezért hozom a területi példát, mert például a Bali a másik, ami ugye most már utazhatunk, nem olyan rég, tehát másfél hónapja jelentették be, ugye, hogy oda már lehet menni, viszont előtte ugye Tájföld volt a következő olyan ország, ami hihetetlen szigorú intézkedéseket hozott. Az én véleményem szerint az már egyszerűen teljesíthetetlen kérések voltak, tehát azért Tájföldön kellett 24 órás teszt, vagy 48 órás teszt, amikor odaért az ember, gyors tesztelték, gyors teszt eredményétől függetlenül karanténba tették, majd még egyszer gyors tesztelték 5 nap múlva.
Csúskútba teszlek, onnan is kiveszlek.
Igen, igen, hogyha sikerült, akkor otthon adhattál 30 napig, maximum. Tehát ez volt az első, aztán, hogy hogyan változtatták, most én sem figyeltem már annyira
pontosan. Jó, de Kína is jó példa, hogy az elmúlt időszakban, ha egy beteg volt, azonnal városokat, régiókat.
Okay. Ez teljes zárral áll, de Amerika, tehát Amerikában nagyon sok hónapon keresztül egyetlen külföldi, nem hogy turista, külföldi se tette be a lábát, majd újraindítottak. Látjuk azt, hogy Amerikában hogyan esett vissza a turista szám, hogy 80 millió volt 2019-ben, az előző évben pedig 21. Ha ezt a számot, ezt a két számot összevetjük, akkor ez annyira nem fényes jövőt sejtett, és az amerikai promóciós ügynökség, ugye a turizmus ehhez az ügynökséget tartozik kormányzati szinten, bejelentette, hogy 2027-ig fokozatosan el kell érniük a 90 millió beutazó turistát. Na de Ázsiából átkeveredtünk valahogy, akkor jöjjünk vissza. Japánban május 18-a óta be lehet utazni, akkor ott az első olyan határozat és döntés, hogy akkor újra beléphet nemzetközi piacról érkező turista külföldi útlevéllel. Először 3500 főben limitálták ezt a belépési számot naponta, majd utána ezt megemelték 5000-re, és akkor itt jön a kicsit elveszünk a részletekbe című történet. Vannak a nemzetközi oldalak, ahol tudsz olvasni erről a nyitásról, vannak a magyar portálok, ahol lehet olvasni erről, és van a konzuli szolgálat, ahol ugye utána tudsz nézni, hogy mi kell és hogy kell. A nemzetközi oldalakon sokkal kevesebb információt adnak erről, mint mondjuk a konzuli oldalon. Tehát, hogy az ember, most direkt megnyitottam, itt van előttem, hogy milyen kritériumok, protokoll és milyen dokumentumokat kell magunkkal vinni. A kedvencem az, hogy be lehet-e utazni az országba? Nem.
És akkor hát és innen akkor már mindegy is, hogy mit kellene vinni, nem?
Igen, és akkor itt írja, hogy Japánban a turista célú beutazás továbbra sem engedélyezett, illetve a vízum kiadási korlátozások érvényben maradnak. Japán 159 országból és régióból érkezők számára tiltja meg az országba való belépést. Majd a beutazási tilalomból kivételt képeznek az alábbiak. A rezidens külföldi állampolgárok, és 2022. június 1-től Japán 10.000-ről 20.000 főre növeli az országba beutazók napi korlátját, tehát a légitársaságok továbbra is limitált létszámmal működtetik a járataikat. Ez egy picit ellent megy azzal.
A június 10-ét írnak egyébként mindenhol, igen. A 20.000-es kvóta emelés.
Igen, ez egy picit ellent megy azzal, ami a nemzetközi oldalak és a magyar portálok, vagy éppen idegenforgalommal kapcsolatos.
De a lényeg az, hogy van egy óvatos nyitás, tehát tehát akkor, de ez valami hihetetlen, ezt a számot, ha már mondtad Amerikát, hogy 34 millió volt, ugye az utolsó béke, a turista szám, 34 millió?
38.
38 millió, igen, és ez leesett 245 ezerre, ez nem egész 1%, tehát igen. Ez tényleg egy teljes
mondjuk úgy, hogy és mint tegnap reggel beléptem van többféle ilyen pénzügyi applikáció telefonomon, és részvényeket vásároltam az utóbbi egy-két évben, tehát a tőzsdei befektetések az egy külön applikáción futnak. Beléptem, és megnéztem az Amazonnak az árfolyamát a piacnyitás előtt, mínusz 95%, kicsit megijedtem, hogy akkor itt vége a dolgoknak, csak aztán rájöttem, hogy huszadolták a részvény árfolyamot, tehát ez a mínusz azért ennek következtében látszik így, tehát ez egy tök jó példa arra, hogy igen, történt egy olyan dolog a világban, amire Japán úgy reagált, ahogy ezzel az egyik legnagyobb GDP arányos bevételüket visszaszorították 1% közelébe.
Jó, de most az választások lesznek, tehát van egy óvatos nyitás, és nem hiszem, hogy erre készültél, de majd mondd végig Japánt, meg ez érdekes persze. De én azon gondolkoztam, hogyha most valamit teljesen lerombolunk, ugye, tehát teljesen visszaveszünk nullára, akkor most akár lehetne másképp is építkezni. És a világban ilyen kevés helyszín van most. A turizmus most újra lehet gondolni. Ugye emlékszem, még a békeidők végén arról beszéltél, hogy szerte a világon, hogy van már az overturizm, ugye? Hogy akkor ezt újra kell gombolni. És most itt elvileg egy ilyen lehetőség adott lenne, hogy valamit esetleg valahol már finom van, vagy durván, de egészen máshogy lehet csinálni. Nyilván nem biztos, hogy ez megtörténik.
Készültem rá, tehát hasonlóan jár az agyunk. Amit nem találtam meg, a foglalkoztatási adatokat. Tehát arra próbáltam rákeresni és egy kicsit kutatni, hogy a munkaerő piacon maga az alkalmazotti létszám...
Hogy ez hogy érintette a pandémia?
Hogy érintette, megtartották őket, nem tartották meg. Állami támogatást kaptak, vagy a cégeknek kellett finanszírozni. Hogyha a cégeknek kellett finanszírozni, mennyi ideig? Mert azért valljuk be őszintén, 2 évig nem fizet senkit azért, hogy otthon legyen. Amit találtam, hogy a határőrségen, ugye a nemzetközi beutazási résznél elküldték őket szabadságra. Mondták nekik, hogy így fogalmazták, hogy egy kis vakáció, pihenjétek ki magatokat, és amikor majd újra nyitunk, akkor frissült elővel visszatértek. Ez megtörtént, csak hát számoljuk ki, hogy ez a 38 millió ember per nap az mekkora kvótát jelent, ez a 20 ezeres majd a mai naptól mekkora létszámot jelenthet egy évbe. Azért olyan sokat nem kell számolni, tehát így is a 10-15-20%-a tud majd belépni az országban maximum, ahhoz képest amennyi eddig lépett be. Tehát még mindig nem lesz szükség annyi emberre, viszont Japánról ugye mindig azt tudtuk, gyerekkoromban is mindenhol ezt olvastam, hallottam, hogy azért a gazdaságuk nagyon jól áll a lábán. Mondjuk ez a technológiai cégeiknél, meg a részvény árfolyamoknál nem ezt mutatja. Mert ugye nem csak azt korlátozták, hogy emberek nem mehetnek be, hanem sok esetben korlátozták ugye az importot, meg az exportot is. Hát, ha jön egy világválság, vagy egy gazdasági válság, és akkor mi lesz, hogyha mi bevettük, meg elvittük, és nem jön meg, és nem tudjuk oda küldeni.
És nem itthon van.
És nem itthon van. Hát látjuk, hogy valamelyiket nem érinti valószínűleg még ez az orosz-ukrán konfliktus, de készülhetnek ők is a recesszióra, tehát annyira nem volt rossz döntés, amit ők kitaláltak, de válaszolva a kérdésedre, az, hogy van 2 éved, újra gondolni, felkészülni. 2 év alatt bármilyen szállodát fel lehet építeni. 2 év alatt akármit fel tudsz újítani, újra gondolni, megtervezni az új márka arculatát, új weboldalt tudsz létrehozni, magát, az étteremnek az étlapját, a menüsorát, az alapanyagbeszerzést, mindent teljes mértékben átalakíthatsz, kicserélhetsz.
Hát ha van erre persze olyan elégethető pénzed.
Egyértelmű, jobbá tehetsz. És még az is lehet, hogy az olimpia nem olimpia, tehát annak a farvizé nevezve. Én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy azok az éttermek. Én voltam ugye Japánban, azon belül Tokióban pár évvel ezelőtt, de akkor én azt láttam, hogy ha ott van egy jó minőségű étterem, és akár aggaszhatunk rá Michelin csillagot is, vagy Michelin ajánlást, vagy egy büfé, ami szintén kapott 2 Michelin csillagot, ami egy hihetetlen dolog számra, Európában szinte elképzelhetetlen lenne. Azok az éttermek, büfék, vendéglátók, attrakciók, azok évtizedek óta működnek. Nem 3 éve, meg nem kiírják magukra, hogy established 2017, hanem igenis, azok évtizedek óta működnek, és a nyugati emberek, meg az amerikai emberek, hogy Amerikából hihetetlen mennyiségű turista érkezik a közelség miatt, meg ugye az üzleti kapcsolatok miatt, azok visszajártak oda. Nekik voltak rendszeresen bevett szokásaik, törzshelyeik a Kyotóban, Oszakában, Tokióban. Amikor kint voltam, utána néztem a többi városnak, meg a vidéknek. Tehát például én nem is tudtam, hogy van trópusi része Japánnak, de olvastam a természetéről, a gasztronómiájáról, a kultúrájáról, a szamurájokról. Tehát hogy rengeteg olyan információt megtudtam róla, ami miatt mondjuk ott el tudsz tölteni másfél-két-három hónapot is akár.
Gésákról is olvastál?
Gésákról is olvastam, igen, ezt majd az adás után megbeszéljük. Az egy másik fejezet. Viszont ezeket a attrakciókat és turista jelleggel. Te Európában nem mész oda 5 napra. Én oda mentem 6 napra, mert volt egy másik úti célunk is, tehát jó volt összekötve, meg akkor még nem álltam úgy, hogy több időt tudtam volna maradni. Viszont egy amerikai család nem fog oda menni 5 napra, egy európai család szintén nem fog oda menni 5 napra, tehát azok az utazók fogják így meglátogatni Japánt, valószínűleg a fiatalok vagy az üzleti utazók, akik rövidebb időt töltenek ott, és egy adott célért mennek, vagy mondjuk a fiataloknál a gasztronómiát kipróbálják, megnézik egy kicsit a kultúrát, és mennek is tovább mondjuk Malajziába, Indonéziába, vagy bárhova máshol. Nagyon szeretnék egyszer amúgy elevezni ezekhez a turizmus diplomáciai folyamatokhoz, hogy ilyenkor mit lehet kérdezni mondjuk egy turisztikaért felelős minisztertől, vagy helyi kormányzati szereplőtől, tehát hogy mi az a stratégia, vagy gondolat, ami emögött van?
Tehát egyszerűen kérdezem, ugyanúgy építem vissza, és ez nálunk is így van, mert a múltkor Balatonról beszélgettünk, ugye? Meg, hogy most ugyanúgy jön a vendég, költeni fog, óriási vágy van benne, ugyanúgy építem vissza, ami a csövön kifér, vagy egy tudatos építkezéssel, most valami más csinálok, egy minőségit, egy fenntarthatót, mert most van egy lehetőség, mert most ugye nem verik az ajtót 200 millióan éppen az időpillanatban. Tehát ez egy érdekes kérdés, hogy amikor adott egy ilyen lehetőség, azzal akar-e tud-e élni? Egy nyilván gazdasági kérdés, hiszen olyan nyomás volt a kormányon, ugye a választások, hogy nyissanak már, tehát ez nagyon hiányzik. Ez.
Persze, a csődben, hogy mindenki. Persze. Pont ezt írják, ugye a skiff.com az egyik kedvenc ilyen portálom. Ők írják, hogy ha nem nyitnak újra, tehát most már nincsen tovább várni, és ez tök jó, hogy újra nyitottak, de hogyha nem emelik ezt a belépő turista számot, és nem hagyják, hogy áramoljon a pénzt, viszont nagyon hamar, akkor tényleg csődbe fog menni a fél szektor. És akkor hozok a gésás példát, az egy másikat. Tehát amit most elmondtál, az egy az egyben adaptálható az emberi kapcsolatokra is, vagy a személyiség fejlődése is. Párkapcsolat. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki egyszerűen nem tud hosszú párkapcsolatban létezni. Sőt, elég rövid párkapcsolatokban létezik, 6-8-12 hónap szinte maximum, de akkor folyamatosan, tehát a kettő között nem nagyon van átmenet. De mégis azt látom sok esetben, hogy önmagukon nem változtatnak, de más eredményt várnak.
Igen,
változtatnunk kell. Tehát, hogyha láttuk azt, hogy irrelevánssá vált akár a szolgáltatásunk, a termékünk, már egy picit avittos a modern világban.
Vagy egyszerűen túl zsúfolt lett, fenntarthatatlan lett, mert ez volt a probléma a béke évek végén, igen. És ez most, ez az hatalmas vágy, ez most ugyanoda fog kifutni, csak nagyon gyorsan.
Nagyon gyorsan, viszont más jellegű fogyasztói kultúrával és szokásokkal fognak megérkezni azok a vendégek. Nagyon sokan felnőttek abból a generációból, és most ne kövezzenek meg, de a 2 év, 2,5 év az rengeteg idő. Tehát azok a végzős, akik most végeztek mondjuk a középiskolába, és a egyetemi éveik előtt vannak, ők be voltak zárva 2 évig. És sokkal nagyobb, tehát pont ez egy érdekes téma lenne amúgy megvizsgálni, hogy ugye a két tanulmány között ugye sokan csinálják azt, hogy 3 hónapra, fél évre, 1 évre elmennek, utaznak, világot látnak, és utána megcsinálják a diplomát. Ez most sokkal jobban kéreződött, mert nem mehettek ezek a fiatalok, és ők szeretnének menni. Tehát megjelent egy új fogyasztói réteg, ez a hiperfogyasztói kosár, aki most azonnal minden szeretne. Tehát így felzabálja az egész világot csúnya szóval. A másik pedig, hogy a közép vagy felső osztályba tartozó embereknél meg annyi pénz halmozódott föl, amit jó esetben. Költött.
Jó esetben, igen.
Tehát ugye van megint egy tök érdekes dinamika, hogy aki gazdag volt, az sokkal gazdagabb lett, jó helyre fektette be a pénzét, kinyíltak olyan lehetőségek, eddig nem voltak, vagy csak a válságoknál nyílnak ki. Ők kifejezetten jobb és minőségi szolgáltatásra akarják majd elkölteni a pénzüket, mert valószínűleg nekik már nincsen 40-50 év az életükből, hanem mondjuk van jó esetben 20-30, rosszabb esetben 10-15.
Ide nekem az oroszlánt is.
Pontosan, megtehetem, miért ne tegyem meg, adjatok olyan élményt, ami nekem már életem végéig egy gyönyörű emlék marad. Hogyha ezt meg tudja tenni a szolgáltató, és már pedig Japánban minden lehetőség megvan erre, de evezünk tovább Balira. Balin rengeteg új szálloda nyílt meg. Ahogy bejelentették a nyitást, érdekes módon megjelentek azok a kampányok, amik az új luxus, de már nem 3-4 csillag, hanem 5-5 plusz, akár 6 csillagos szállodák.
Ez oké, csak ez megint nem a Globus, meg a fenntartható fejlődés fele megy, amiről meg annyit beszéltük akkor, mikor minden rendben volt. Csak még egy dolog a Japánhoz, hogy 5 éve legmagasabbra nőtt, ugye küldted a cikket, tavaly az ország szerte bezárt szállodák száma, az adósságállomány kétszeresére nőtt 2012-ben. Tehát most valóban egy csomó csődbe megy, egy csomó bezárt, nincs meg, épültek újak, nyilván, ahogy te mondod. Ez csak, de a kérdés még mindig bennem az, és van még 2-3 perc erre, hogy szerinted vesznek-e új irányt? Ezek az országok, akik így zártak, vesznek-e új irányt, vagy elmennek, értem, hogy
biztos,
most
biztos,
minden kiszórunk 5 csillagba, mert úgyis megfizetik.
Biztos, hogy vesznek, és azért is vesznek, mert ezek az országok nagy meghatározó tagjai azoknak a világszervezeteknek, turisztikai világszervezeteknek, akik úgymond a passzát szelet fújják. A lényeg, hogy Japánban például az olimpián, ugye a stadiont, az fából építették. Ugye Kuma Kengo Kuma, ő volt az építész ennek a stadion. Szóval onnan tudom, hogy amikor Vancouverben éltem, a Kengo Kuma féle tervezési projektek elkezdték elárasztani a várost. Először kisebb mértékben, utána pedig egy ilyen konferenciatermet tervezett meg, de utána jött egy felhőkarcoló. És nagyon érdekes dolog, hogy az ökotudatosság az, hogy a hulladékot hogyan használjuk fel újra, vagy hogyan nem termelünk hulladékot, a túlturizmusnál ugye ez volt az egyik legnagyobb problémánk, hogy nem is az a baj, hogy sokan vannak, mert azt még lehet kezelni, azt lehet korlátozni. A korlátlan fogyasztást sem tudod még, mit mondasz neki, hogy ne igyál meg még egy sört, tehát hogy ezt nem mondhatod, de csomagolhatod úgy azokat a termékeket.
Az se könnyű, de azt meg tudod tenni, igen.
És a logisztikáját a hulladék gazdálkodásnak pedig át tudod szervezni már a megnövekedett, úgymond forgalmi igényekre.
Szóval az nagyon érdekes, azt mondjuk 2 év múlva, vagy 5 év múlva egy japán akkori fotó, ugye, az 19-es, a 18-as, meg az akkor, hogy van-e között a különbség, és ebben ez a fajta földrengés, kvázi földrengés, az a Covid, ez mit okozott, ez izgalmas.
Biztos vagyok benne, hogy amúgy Japánban olyan nem nagyon lesz, hogy semmilyen jellegű egészségügyi papír nem kell már vinned. És talán a világon is ez lenne a jó, hogyha folyamatosan szűrnének, vagy vizsgálnának minket, persze nem pénzért, hanem ez lenne a, úgymond, hogyha elvárják, akkor
nem
adják is. Így van, tehát ha elvárják, akkor adják is. Tehát létre kell jönnie, még szerintem 2 éve beszélgettünk az okos repterekről, okos város országkapukról, hogy olyan rapid tesztállomások, amikor kimegyek a reptérre, és engem leszűrnek, és megvan az eredményem 10 percen belül, és azzal tovább megyek.
Még a váróból vissza tudnak hívni.
Reméljük, jó esetben nem. De hogyha nem a reptéren akarod, mondjuk a reptéren kötelező jelek, ha nem mutatsz be semmit. De mondjuk a városba is ki lehet tenni olyan pontokat, amiket ki is tettek most, csak más elvek alapján, amik a nemzetközi standard folyamatokba illeszkednek, és egy mérhető, úgymond egészséges utazóállományt lehet vele kialakítani.
Utolsó dolog, hogy most viszont olcsó Japán, ugye azt is kiderült a cikkekből, hogy most viszonylag nyilván az elmúlt 2 évnek köszönhetően valószínűleg most olcsóbb ott az ott tartózkodás, a foglalás, a repülőjegy nem valószínű, de az összes többi az mint 19-ben.
Meg is mondom neked pontosan, hogy mennyi a repülőjegy. Nagyon gyors leszek. Beütjük, hogy Tokió, elmegyünk Tokióba mondjuk július 5-től 8-ig. Smeri, eddig a legolcsóbb az 414 ezer forint. Mondom, hogy nekem mennyi volt anno. Jó, 5 év, de akkor is. A 168 ezer forint volt Tokió, Dubaj, Budapest. Tehát egy ilyen kört mentünk. Na, a legolcsóbb az 414 ezer forint jelenleg.
Hát erre nem vonatkozik, amit mondtam.
Igen, tehát hogy erre nem vonatkozik. Legközelebbre nagyon szívesen, csak egy 2 percben érintsük a témát, megnézem, hogy változtak a szállodárak.
Tehát nyomott áron kínálják-e most a viszonylag
szűk lehetőség? Az odautazás az ugye a nemzetközi folyamatok miatt nem lehet nyomott áron. Én nem ezt várnám. Én azt várom, hogyha újra nyitnak, akkor talán még drágább lesz, mint volt. Pontosan azért, hogy aki ide akar jönni, az fizesse meg ennek az árát. De a mérleg másik oldalán ezért remélem, hogy látni fogjuk, hogy mit kapunk pluszban.
Mert például az, hogy kevesebben vagytok, odafész mindenhova.
Mondjuk ez igaz. Van egy város ugye Japánban, ahol az őzek mászkálnak és megállnak a kereszteződésnél, meg a zebránál, és megvárják, még átmehetnek. Ott például a barátom volt 2 éve, mondta, hogy egyszerűen meg se lehetett mozdulni. Tehát nem, hogy te simogatni tudnád az állatokat, vagy nézni a természetes létüket. Annyi ember volt, annyian fotózták, annyian várták, hogy szerencsétlen őzek azok meg lettek zavarodva. Tehát igen, túlturizmusnak a legjobb pillanat, tehát a túlturizmus visszaszorítására az most van. Mert most nyitunk újra, most tudjuk újra gondolni azokat a folyamatokat, amik rosszul működtek.
Japánnyit. Rasztos Dávid, köszönöm szépen.
Ez volt a Turizmus Világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.